Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, itt a vízkereszti időszak végén, ugye vízkereszt az epifánia idegen nyelven, és az epifánia görögül azt jelenti, hogy megjelenés. Ebben az időszakban Isten különböző megjelenési történeteiről hallhattunk a templomban is. Most az Ószövetségből olvasok föl egy olyan szakaszt, amely az Úristennek egy ilyen megjelenéséről szól. Megírva találjuk Mózes második könyvében, a 24. rész 12. versétől a következőképpen. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, jöjj fel hozzám a hegyre és maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat, amelyeket azért írtam le, hogy tanítani lehessen őket. Elindult tehát Mózes és szolgálja Józsué. Mielőtt fölment Mózes az Isten hegyére, ezt mondta a véneknek, akik velük voltak, maradjatok itt, amíg visszatérünk hozzátok. Áron és Húr itt marad veletek. Akinek vitás ügye lesz, forduljon hozzájuk. Amikor fölment Mózes a hegyre, felhő borította be a hegyet, mert az Úr dicsősége ereszkedett rá a Sínai hegyre. Már 6 napja borította be azt a felhő, és a 7. napon kiáltott az Isten Mózesnek a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének látványa olyannak tűnt Izrael fiai szemében, mintha emésztő tűz lett volna a hegy csúcsán. Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen 40 nap és 40 éjjel. Amen. Szeretett testvérek, a mi életünkben, emberi kapcsolatainkban, emberi fölfogásunkban a megjelenésnek mindig óriási jelentősége van. Tudjuk azt, hogy ünnep különösebb bevonulások nélkül még egy templomban sem képzelhető el, de ismerjük azt is, hogy valójában ez a hatalmas showműsor, amit látunk a világban, a hatalmat gyakorló körében, valójában 60-70-80%-ban másról se szól, mint hogy az emberek a megjelenésükkel, a bevonulásokkal próbálnak üzenni. Van, ahol ezt megpróbálják szelidíteni, mint a futballmérkőzéseken, ahol ilyen kis utánpótlás srácokkal próbálnak bejönni a világsztárok, akik egyébként azért a meccsért nyilván millió eurókat fognak bezsebelni, és ez egy kicsit azt a látszatot kelti, mintha tulajdonképpen valami jótékonysági dologról lenne szó egy ilyen futballmeccs keretében. De hát ismerjük azt is, hogy a mindennapi taktikázásainknak is, és nem csak a látványos részeknek is, mennyire fontos része ez, hogy milyennek látnak bennünket, milyennek gondolnak bennünket. És valahogy nehezen szabadulunk attól a gondolattól, hogy Istent is ilyen szempontok vezetik. Így a vízkereszti időben az, hogy Isten megjelenik az ószövetségi történetek közül, általában össze van kötve a hegy tetején, vagy a hegyről alászálló Istennel, aki trónon, tűzben, hatalmas erőben, földrengésekben, ismerjük az illési megjelenésnek a történetét, vagy hasonló pusztító viharként mutatja meg az erejét. De most ne engedjünk a látszatnak. Ez a néhány fölolvasott igevers valójában nagy részt egy ilyen bevonulásról, vagy fölvonulásról szól, de azt gondolom, hogy nem szabad, hogy a lényegről elterelje a figyelmünket. Ez nem egyfajta erődemonstráció. És már ebben is meg kell, hogy tanuljuk az életünkben azt a fajta tapintatot, ami az Isten részéről felénk folyamatosan tapasztalható. Hogy Istennek nincsen szüksége arra, hogy ő magát bizonygassa, az egy dolog, de hogy Isten velünk szemben nem azzal kezdi sohasem a hozzánk való közeledés, hogy a fölényét próbálja éreztetni velünk. Hogy nem abban leli örömét, hogy a bűnöst először jól megalázza, aztán utána hagyja nyomorogni, aztán utána azt mondja, hogy na megérdemelted a büntetést, és én el is megyek. Nincs is ehhez az egészhez semmi közöm, magadnak tetted, megérdemelted, megdolgoztál érte, akkor most szedegesd a mérges gyümölcseit. Jézus Krisztusban lett egy egyértelműsítő pillanat, amikor arról hallunk, arról tudunk, hogy amikor Isten megszomorít, amikor Isten szembesít akár a bűnös önmagunkkal is, azt nem szeretet nélkül teszi. És ezt a kettőt valahogy nekünk egyben kell látni, hogy amikor a hegy tetején Isten hatalmas dicsősége megjelenik, akkor nem arról van szó, hogy Isten közömbös akar maradni, Isten fölöttünk akar lebegni, hanem hirtelenjében az Isten megjelenése mindenki számára azt jelenti, hogy keresi velünk a kapcsolatot. Keresi velünk a találkozást, az érintkezés lehetőségét. Pontosan az első fölolvasott igeversben találjuk meg ehhez a kulcsot. Ezt így hallottuk, azután ezt mondta az Úr Mózesnek, jöjj fel hozzám a hegyre és maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblára írt törvényt. Át akarom adni neked. Ez az Istennel való kapcsolatnak az első számú szabálya, hogy mindig minden azzal kezdődik, hogy Isten valamit adni akar nekünk. Hogy valójában az egész teremtési történet is arról szól, hogy Isten ajándékozó Isten, valami olyan lehetőséget ad az embernek, amit semmi más teremtmény nem adhat meg a létezésnek, az életnek, a kapcsolatba lépésnek, a munkának, küszködésnek és az eredménynek az ajándékát. És nagyon nagy dolog az, hogy a lutheri teológiában, az evangélikus teológiánkban, az evangélikus egyházunkban valójában ezt emeltük a legmagasabbra, és talán ezt kellene újra fölemelnünk, amikor arról beszélünk, hogy Isten mindig először ad, és utána kér. Isten mindig először ad valamit, és utána mondja azt, hogy kezdj el élni vele. Isten mindig először azzal kopogtat, hogy van valamim a számodra, és ezt a megszólítást mi is többször gyakrabban hallhatnánk a saját szívünkben, az életünkben, amit Mózesnek elhangzik, hogy gyere föl hozzám, szeretnék neked átadni valamit. Márpedig ez az átadás személyes találkozás és személyes kapcsolat nélkül nem sikerülhet. Az elmúlt egy évben ezt mindannyian láttuk, hogy ilyen hangya módra, bár ilyen veszett hangya módra inkább, tehát szaladgálós hangya módra, látjuk a futárszolgálatok autóit, meg kisbuszait állandóan az utakon, legyen az hétköznap időnként, még az ünnepi időben, hétvégén is láthattuk, és ezek azt jelzik, hogy tényleg, hát ismerjük azt, amikor csörög a telefon, 5 perc múlva ott vagyok, otthon lesz-e, átveszi-e, alá tudja írni, mit, hogyan tudunk megszervezni. Valami hasonló történik akkor, amikor Isten át akar adni nekünk valamit. Szükséges a személyes találkozás. Szükséges, hogy vegyük az információt, hogy meg fogok érkezni hozzád. Szükséges, hogy ezt a találkozást mi se hárítsuk el, mi se kerüljük. Mi is legyünk ott, legyünk készen, legyünk fölkészülve. Át akar nekünk adni valamit. És ez számára az ószövetségi történeten keresztül, amíg Jézushoz megérkezünk, egyre inkább világossá válik, hogy személyes ügy. Néhány héttel ezelőtt, néhány vasárnappal ezelőtt hallottuk a Noé özönvíz utáni történetet, ahol Isten a szivárványt egy hatalmas ívként kifeszíti a világ fölé, jelezve azt, hogy az Isten jó indulata fogja kísérni a teremtett világ létezését, lélegzetvételét, az egész gépezetet. De tovább kellett lépni, mert ez nem elég személyes. Hogy a teremtett világról valaki, akinek lennie kell odafönn gondoskodik, ez az ember szívének és az életének kevés. Ugyanezt történik Ábrahámnál is. Megkeresi Ábrahámot, szinte bekopogtat hozzá, leülnek, elmennek számlálni a csillagokat ott a palesztinai éjszakában, és egyszer csak kiderül, hogy Istennek az a hatalmas ígérete, hogy mindaz, ami Ábrahám családjával majd évezredeken keresztül, meg leszármazottaival évezredeken keresztül történik, az egész emberiség sok-sok évezreden át tartó története, hogy nagy egészében az Isten kezében van, és lesz, és marad. Az egy hatalmas üzenet ugyan, de mi itt a 20.-21. század gyűlölet kampányai és gyűlölet gyakorlata közepette is, azért nem ritkán kérdezzük meg, Urunk, ez személyesen ránk is vonatkozik? Mi lesz velünk? Számítunk mi egyenként is? Vagy pedig a nagy egésznek kell megmaradnia? Még az Ábrahámnak tett ígéret is kevés. És ezért fontos dolog, hogy Isten a jelenlétét, a vele való találkozás lehetőségét minél közelebb hozza a mi mindennapi életünkhöz. És amikor fölhívja Mózest, és azt mondja neki, hogy szeretnék átadni neked valamit. Még nem tudja, hogy tíz, meg az, hogy parancsolat, meg igazából igékről van itt szó, egy ige gyűjteményről, Istennek a beszélgetési kezdeményezése ez, akkor valójában azt mondja Isten, hogy Mózes, kezdjünk el beszélgetni az emberi életről. Hogy mit jelent az Istent keresni az életben? Hogy mit jelent tagadó életet élni, és mit jelent igenlő életet élni? Hogy mit jelent ezt gyakorlatra váltani a mindennapi életritmusomban, és megszentelni az ünnepnapot, és megszentelni a kevésbé ünnepi napokat is, hogy hogyan igazodsz ki házasságban, hogyan igazodsz ki kereskedelemben, hogyan igazodsz ki a mindennapi adott szó dolgában, hogy hogyan igazodsz el tulajdonképpen a mindennapi emberi kapcsolatokban. Mózes, én szeretném neked, és ha elmondod a többieknek, akkor mindazoknak, akiknek el tudod mondani, belerejteni a mindennapi életük apró cseprő dolgaiba az Isten jelenlétét. Az Istennel való találkozás lehetőségét. A tíz parancsolatot mi nagyon sokszor úgy értelmezzük, hogy az tulajdonképpen arra van, hogy Istent helyettesítse. Isten megmondta, azt csak föl kell olvasni, többé-kevésbé ahhoz tartani magunkat, mint egyfajta szabályrendelet, amit kiadtak azért, hogy megkönnyítse a mindennapi dolgokat. De olyan hányszor gondolunk arra, hogy a tíz parancsolat tulajdonképpen Istennek az a megfeszített próbálkozása, hogy nehogy elhiggyük, hogy az Istennel való kapcsolat olyan irdatlan távol van a mindennapjainktól. És nehogy elhiggyük azt, hogy az Istennel nem lehet találkozni azokban a dilemmákban, azokban a problémákban, azokban a fájdalmakban, azokban a lehetőségekben, amiről egyébként mi a mindennapi életben döntéseket hozhatunk. Azért adja oda a tíz parancsolatot mindenek előtt és elsősorban Isten Mózesnek, és aztán utána Mózesen keresztül, vagy Mózes utódain keresztül azért nem hagyja a tíz parancsolatot kihalni a világból, mert szüksége van arra az üzenetre az embereknek, nekünk személy szerint is, hogy amikor a magánéletünket rendezzük, a párunkat keressük, amikor a barátságainkról van szó, amikor a korrektségről van szó, amikor magunk és a mások biztonságáról van szó, amikor a heti életrendünkről van szó, hogy abban van munka, de van ige is, amikor arról van szó, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet valójában erőfeszítésekkel berendezni, akkor azt nem azért tesszük, mert valami kötelez bennünket, nem azért, mert mégiscsak vannak valamiféle keresztény vagy bibliai értékek, amelyek beváltak évezredeken keresztül, hát üssek ő, akkor kettőt, hármat mi is megpróbálunk valahogy komolyan venni belőle, hanem azért, mert Isten folyamatosan azt jelzi, hogy az életünknek ezeken az állomásain, ezekben a problémáiban, és direkt a problémák kellős közepén ott vár bennünket. Hogy neki arról van mondani valója. Hogy ő ezt szeretné velünk megbeszélni. Hogy ez, amikor Isten adni akar a számunkra, az nem valamiféle, hát hogy így mondjam, elnézést kérek az erős kifejezését, templomi ajándék, amit az ember úgy többé-kevésbé az oltárra tesz, meg időnként előveszi otthon, hanem Isten arról beszél, hogy ezek teljesen hétköznapi ajándékok. Ott vannak elrejtve, abban az életben, amit mi nagyon sokszor kőkemény küzdelemként élhetünk meg. Fontos látni, hogy ne hagyjuk, hogy valamiféle ködösítésbe vesszen ez az egész. Hogyha megnézzük a történetet, akkor azt látjuk, hogy egy hatalmas felhőként élik meg, magyarul átláthatatlan köd van, ahol a szürke szamár se látszik többi, olyan sűrű, átláthatatlan köd veszi körül Izrael fiainak a szeme elől az Úristent. És szüksége van még Mózesnek is, aki azért elég rendesen tájékozott arról, hogy kicsoda Isten, és mit is lehet vele megbeszélni, és hogyan tudja az Isten vezetni őt, még a Sínai hegyig is, még Mózesnek is szüksége van arra, hogy abban az átláthatatlan homályban, ködben és felhőben az Isten kiszóljon neki, hogy a hangot tudja követni, hogy tudja, hogy merre kell menni, hol találja meg az Istent. Akkor miért lenne nekünk könnyebb dolgunk? Miért lenne a mi felhőnk, a mi ködünk, a mi tájékozódási képességünknek az összes-összes problémája az Istennel kapcsolatban könnyebb. És mégis az Isten megszólal, és világossá teszi azt, hogy ha nem ködösítünk mi magunk is, akkor még mindig van esély arra, hogy megtaláljuk Istent. Akkor fog szólni. És talán tegyük hozzá azt, hogy mi rengeteget tudunk ködösíteni. Mintha nem lenne elég baj azzal, hogy így is úgy is nehezen találjuk meg Istent, az imádság pillanatát, az imádság óráját, a belső szobában azt, amikor tudjuk, hogy vele volt dolgunk, amikor ő válaszolt, amikor tudjuk, hogy ő vezeti tovább az életünket valamerre, mennyit kell alapból ezért küzdenünk. És akkor azt látjuk, hogy egy olyan világban élünk, amelyik már a hegy lábáig is ködösít, hogy már a hegyet se találjuk meg, nemhogy a hegy csúcsát, vagy a hegy csúcsából nekünk szólongató Istent. Nagyon meg tudjuk nehezíteni a dolgunkat. És az egésznek valahol ott van a kulcsa, amikor elveszítjük azt, hogy az Isten jelenléte, a vele való élet szövetség lehetősége, ez valójában egy személyes ajándék. Az egy személyesen nekünk elkészített, nekünk átadott, a születésünk pillanatában, vagy a fogantatásunk pillanatában már velünk élni kezdő lehetőség. Valami olyasmi, amit aztán utána nagyon sokszor személytelenítünk, meg elhárítunk, és tényleg megközelíthetetlen ködbe burkolunk. Ezért mondtam azt, hogy a törvény, a 10 parancsolat valójában nem egy Istent helyettesítő szabály. Vagy hát, hogy lezárjuk a karácsony vízkereszti ünnepkört most egy kicsit így tartalmilag is, ezen a mai vasárnapunkon, mondjuk ki, hogy amikor személytelenítjük, mondjuk karácsonnyal kapcsolatban a szeretet ünnepét, mert mi az a szeretet? Valamiféle követelőzés egymással szemben? Legalább most jobban kellene szeretned engem? Valami mézes mázosság, valami teljesítési kényszer, hogy mindezt pénzben is ki tudjuk fejezni? Vajon mi ez? Valami érzelmi elvárás? Milyen szeretetről beszélünk? Holott a karácsony tulajdonképpen semmi más, mint annak a megőrzött emléke, hogy apostoloknak, pásztoroknak, tanítványoknak, későbbi tanítványoknak milyen volt az első nyílt színi, szemtől szembenézős találkozásuk az Istennel. Ott, a betlehemi jászolnál. És hogy valójában ez növekszik, ez a történet az, ez a személyesség az, ami végig kísérhet bennünket az egész életünkben. Úgy tapasztaljuk, hogy ebben a világban elég nagy a zűrzavar ebben a dologban, hogy nem könnyű dolog megfogni a számunkra, hogy amikor tényleg kétségbeesett élethelyzetek vannak, akkor is ott van velünk az Isten. Amikor ott vagyunk egy csomó eldöntendő emberi kérdés kellős közepén, akkor is szólongat bennünket, mint a köd közepéből annak idején Mózest. Én arra szeretnék rávenni mindenkit, hogy nyugodtan bízzuk rá magunkat arra, hogy Istennél ez nem változott meg. Aki életre szólított bennünket, mondja egy nagy katolikus teológus, és az ökumenikus imahét végén egyszer akkor idézzünk nem evangélikus teológust is, aki egyszer a nem létből létre szólított engem, végig fog kísérni engem az életem során, és a legfontosabb mondatok közé tartozik Karl Rahnernek még ez a gondolata, hogy és egyszer majd a halál után újra életre tud szólítani, ahogy a nem létből egyszer már megajándékozott az élettel. Testvérek, vigyük magunkkal Mózesnek az örömét, hogy nem vagyunk elveszettek. Vigyük magunkkal Mózesnek ezt a személyesen Istentől szóló mondatát, neked is van ilyen, keresd meg, éld át, vidd magaddal, ne hagyd elveszni, és meg fogja fejteni magát az Isten többi szándéka is feléd, ha tudod, hogy ez a szándék világos, jó, evangéliumi. Ámen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy oly messzire ment a te gondoskodásod rólunk, hogy még olyan dolgokat is elmondtál nekünk az életről, az örök életről, a megpróbáltatásainkról, az emberi élet küzdelmeiről, amit mi még kitalálni sem tudtunk volna. Mert csak a te mindent átfogó, mindent szeretettel átjáró perspektívádból lehetett mindezt megosztani velünk. És köszönjük, hogy ami parányi és sokszor elveszettség ködével teli életünkben, te szólongatsz bennünket bátorító szavakkal. Olyan bátorító szavakkal, amelyek ezekről a nagy összefüggésekről szólnak. Hogy az életünk nem véletlen, hanem ajándék. Hogy az életünk a te kezedben van, a te kezedben marad. És bocsáss meg nekünk, ha nem tudunk ehhez felnőni, és nem tudunk mindent jól csinálni, és nem tudunk mindig erősek lenni a hitben és a bizakodásban, a szeretetben és az engedelmességben. Add, hogy ezt az egy mondatot, amely minket hív, mindennek ellenére se veszítsük el soha. Amen.